szép napot kívánok mindenkinek. Szoftver technológia előadás lesz, és Jávával fogunk foglalkozni. Én Goldschmidt Balázs vagyok, a nevem olvasható a táblán, és hát többé-kevésbé az e-mail címem is, de könnyen ki lehet deríteni, hogyha valaki itt nem tudja. Szóval, Jáva. No, a Jávát azt én ott kezdeném, hogy hogy is jutottunk el a Jávához, tehát a Jáva családfájával nyitnék. Itt az ábrán szereplő nyelvek egy részét már mindenki többé-kevésbé ismeri. Talán vannak, akik még álmodnak is róla, de ez idővel elmúlik, tehát a rémálmoknak vége lesz. C++, ez részét képezi a képzésünknek. Emlékszünk C-re, C++-ra, ugye? Láncolt listák, bináris fák, temporális, ilyen-olyan megoldások, meg temporális változók, meg copy konstruktor, ezek ismerős fogalmak. Remélem, nagyon jó, mert ezekkel nem fogunk foglalkozni. Tehát Jávából ezeket sikerült többé-kevésbé kiírtani, úgyhogy ezzel nem fog az idő telni. Van még egy nyelv, a C#, ami ott a lap alján látszik. Ezzel majd jövő fél évben a Software Technikák című tárgy keretein belül lehet megismerkedni. És van két olyan nyelv, a Smalltalk meg az Objective-C, ami hát nem része a tananyagnak. Ki az, aki a Smalltalkról hallott már? Tehát ez a szó, mint programozási nyelv, igen, egy páran azért akadnak, nagyon jó. Objective-C, az népszerűbb, ugye elvileg az Apple-nek mindenféle eszközeit azt ezen a nyelven is lehet programozni, ezzel sem fogunk foglalkozni. Ami miatt az táblán szerepelnek ezek a programozási nyelvek, annak az az oka, hogy ahhoz, hogy egy nyelvet megismerjünk, azért jó tudni, hogy honnan jött és hová tart. Eredetileg ugye a C nyelv az egy olyan bő 40 éve lett kitalálva, és az volt a célja, hogy azt a cirkos Zoliék már elmondták, hogy alapvetően rendszerprogramozási céllal született. Ugye ezt az AT&T-nél két mérnök gyerek csinálta, ez úgy látszik is rajta, azért valljuk be, hogy ezt nem tudósok hozták létre, hanem olyanok, akik használni is akarták a nyelvet, és meg akartak vele oldani problémákat. Emiatt a nyelv szintaxisa nagyon egyszerű. Ha valaki látott a C-t bemutató könyvet, akkor azért a nyelv szintaxisára túl sok oldal nincs elpazarolva. Ugye a klasszikus programozunk C nyelven, vagy programozás C nyelven című könyv az egy ilyen 150-200 oldalas kis rövid valami. És ehhez jött az a sok plusz dolog, egy csomó függvény, amiket ilyen függvénykönyvtárakba szerveztek, ami a C-nek az erejét adja. Hogyha C-ben programozunk valami Unix-os, Windows-os, akármilyen programot, akkor ugye ott a munka az nem a C-nek a megismerése, hanem a függvénykönyvtáraknak a megismerése. Ehhez képest a C++ ugye ezt próbálta bővíteni az objektumorientáltsággal kezdetben, és aztán még amit tudtak, belepakoltak. Tehát az egy olyan gyűjtögető életmóddal létrejövő nyelv volt. C++-szal mindenkinek volt már találkozása, ugye Szeberényi tanár úr próbálta átadni a C++ nyelvet, ha nem is a szeretetét, de legalább a nyelv ismeretét azt mindenkihez közelebb hozta. No, C++, ugye erről akkor első kézből van tapasztalatunk, sokkal nagyobb szintaxisú nyelv, mint a C. Ugye Szeberényi tanár úrnak volt egy olyan szlájdja, hogy van a buta C, meg az okos C++, ugye? Tehát, hogy volt egy ilyen, nem tudom, ki emlékszik, hogy buta C sok függvénnyel, és van egy felokosított nagy C, ami lett a C++. Ez egyébként rá is nyomja a bélyegét a C++-ra, tehát aki írt már ebben programot, vagy legalább látta, hogy a szobatársa írja, az ugye tudja, hogy annyi fajta szabály van a C++-on, hogy nem lehet fejben tartani. Tehát ez vizsgán ki is derült, ugye, többeknek, hogy próbálta, de nem sikerült. Igazából senki ne jegye meg, a C++ az egy ilyen nyelv. Tehát a szakmában az a mondás járja, hogy a C++-hoz egy jogászt is kell mellékelni, aki egy C++ programra eldönt, hogy ez legálisan C++-e vagy nem. Tehát, hogy minden kifejezés benne az korrekt vagy sem. Na most ehhez képest a Java az próbált visszalépni, mert amikor szüksége volt a Sun-nál különböző mérnököknek arra, hogy valami használható objektumorientált nyelvet kéne elővenni, mert ők egyébként ilyen set-top boxokat, tehát ilyen programozható, tévé tetejére föltehető, ilyen beltéri egységeket akartak kezelni, első választásuk a C++-ra esett, aztán rájöttek, hogy hát ez azért erre a célra kicsit túl összetett. Úgyhogy kéne csinálni egy egyszerűbb nyelvet. Tehát ami tudja azt, amit a C++, vagy amit legalábbis szeretünk a C++-ban, de nem többet. Ez lett a Java. Tehát a Java az visszatért abból a szempontból a C-s filozófiához, hogy van egy egyszerű szintaxisú nyelvünk. A Java szintaxisa szinten ilyen pár száz oldalban leírható. És ehhez adnak egy hihetetlen nagy osztálykönyvtárat, tehát amiben minden problémára van megoldás. Ugye a C++-ra azt mondják, hogy minden megoldásra ad egy problémát, a Java az a fordított filozófiát próbálta követni. A Java az ettől emellett, a C++ mellett ebből az Objective-C-ből is próbált bizonyos fogalmakat átvenni. Ez igazából főleg az interfész fogalma, ami önállóan megjelenik a Java-ban. Ugye interfész önállóan nem jelent meg a C++-ban. Hát egy osztálydeklaráció, mint nyelvi elem megjelent, tehát ahol megadjuk, hogy egy osztálynak milyen függvényei vannak, de csak később adjuk meg a függvények implementációját, de önállóan, mint nyelvi szintaktikai eszköz nem jelent meg az interfész, ez a Java-ban megjelenik, és ez nem csak ilyen játék a szavakkal, ennek nagyon fontos tervezési, tehát architekturális, szoftverarchitekturális szerepe is lesz. A másik, amiből egyébként az Objective-C is indult, ez a Smalltalk, amit nagyon kevesen ismertek, ennek oka van, ez egy eléggé hát ismeretlenségbe került nyelv. Ezt a 80-as évek elején találták ki. Talán a Palo Alto-i ilyen kutatóközpont, ez a Park Place, ez talán ismerős. Ez az, hogy Szilícium völgy, ez a fogalom, ez ismerős, ugye? Ez Kaliforniában egy elég menő technológiai központ. Na, ott voltak Xerox nevű cégnek egy ilyen kutatóközpontja, akik kitalálták az internetet, az e-mailt, a GUI-t, az egeret, stb. Na, azok csinálták a Smalltalkot is. És ez a Smalltalk, ez egy nagyon kellemes nyelv volt, ebben minden objektum volt. A minden alatt úgy azt értem, hogy a for ciklus, meg a ciklus törzs, meg minden, tehát az összeadás művelet is objektum. Tehát ez egy eléggé objektumorientált nyelv volt. Cserébe viszont dinamikusan tipizált, tehát nem kellett előre megmondani, hogy egy objektumnak mi a típusa. Ez lényegében debugolhatatlanná tette az ebben készülő alkalmazásokat, úgyhogy ez is az oka, hogy nem nagyon szeretjük. A Java próbált ezeknek a nyelveknek az előnyeit összekovácsolni, majd mindjárt rátérek egy kis összefoglalóra, hogy a Java-ban mit találunk, meg mit nem találunk. Tipikusan van ez a Pareto elv, ami talán ismerős, ez a 80-20-as szabályként is emlegetett valami, hogyha van egy feladat, akkor az erőforrások 20%-ával a feladat 80%-át oldjuk meg, és utána az erőforrások 80%-ával a maradék 20-on fogunk küzdeni. Ezt a szabályt remekül tudjuk alkalmazni a mindennapi életben, mert hogyha elértük a feladat megoldásának 80%-át, akkor érdemes abba hagyni, mert onnantól csak a szívás van. Tehát ez a... Igazából a Java-ban azt fogjuk látni, hogy a C++-ból azt a 20%-ot kivették, ami hasznos, és ezzel a feladatok 80%-a gond nélkül megoldható, a többi meg C++-ban se oldható meg kényelmesen, tehát tök mindegy. Úgyhogy ez a filozófia. Én nem rejtem véka alá, én a Jávát többé-kevésbé szeretem, tehát jobban szeretem, mint a C++, pontosan emiatt a kompaktsága miatt, a tisztább szintaxisa miatt, de ez nem azt jelenti, hogy ha valaki nekem egy C++ programot mutat, akkor én kimenekülök a világból, szóval azért ez nem egy ilyen éles határvonal. Tehát Szeberényi tanárúrral nagyon jókat tudunk beszélgetni, reggelizni, tehát nincs köztünk semmifajta vita. A C-Sharp az igazából a Java után jön, majd mondom, jövő fél évben szoftvertechnikákból lehet róla hallgatni. A C-Sharp az eredetileg a Java-nak egy ellenfele próbált lenni, tehát amikor a Microsoft nem tudta a Java-ra rátenni a kezét, akkor csináltak egy C-Sharpot. Ez röviden, én ezt le fogom tagadni, tehát most készül videófelvétel, de nem én. Ezeket úgy vágták alá, mozgattam a számat, és ügyes trükkel alávágták. Mostanra a C-Sharp azért ennél több. A C-Sharp az a Microsoft Java-ja, mondjuk így, tehát egy ilyen általános célú programozási nyelv, amiben manapság a legtöbb feladatot, hogyha Microsoftos környezetben dolgozunk, akkor illik megoldani. Jó, de hát a mi mostani szereplőnk az a Java lesz. A Java alatt én nem csak tisztán a nyelvet értem a szintaxisával együtt, hanem a nyelvhez csatolt jó pár osztálykönyvtárat is. Tehát amikor Jávát fogunk használni, az osztálykönyvtárokat is beleértjük. Maga a Java, ahogy mondtam, az olyan, mint a C. Tehát van egy egyszerű szintaxis, tényleg egy pár száz oldalas leírásba leírt szintaxis, az nem nagy a nyelvi szabványok területén, és emellé jön egy elég nagy API, tehát egy programozó interfész, osztálykönyvtárok, könyvtárak, függvénykönyvtárak, stb. Tehát ilyeneket adnak a Java mellé. Emiatt a Java programozás, az lényegében, hát itt most elég egyszerűen fogalmazom, mint ha legóznánk, mondjuk nem biztos, hogy az élvezet értéke ugyanakkora, de a legózáshoz hasonlít abban, hogy amikor megoldunk egy problémát Jávában, akkor tipikusan azzal kezdjük a dolgot, hogy mi az, ami már a problémából megvan oldva. Tehát megnézzük azokat a Java könyvtárakat, amiben már vannak megoldások, építőkockák, és valójában a feladatunk Java programozásban, és egyébként ez majd a C-Sharpra is igaz lesz jövő fél évben, a feladat nem az, hogy láncolt listát építsünk a nyelv szintaxisában, nem az a feladatunk, hogy trükkös programokat írjunk, hanem az, hogy ezeket a LEGO kockákat ismerjük, és a LEGO kockákat összeillesszük. Tehát a nyelvnek a feladata az az, hogy egy ilyen ragasztót képezzen a Jávában implementált különböző függvénykönyvtárak közé. Emiatt, hát itt a szlájdon szerepel is, minden implementálva van. Tehát meglepődnénk, valóban minden ott van. Tehát még nem találkoztam olyan problémával, nem oldottam meg olyan problémát tisztán Jávában, amire úgy egy fél évvel később ne találtam volna meg a már sokkal jobb, sokkal szebb, sokkal tisztább megoldást. Úgyhogy ha bárkinek olyan feladata van, amit Jávában kell megoldani, én azt javaslom, hogy először nézzen a függvénykönyvtárak környékén szét. Ugye a C++-ra mondtam, hogy a C++ annyira bonyolult nyelv, hogy külön jogász kell, hogy eldöntse, hogy valami jó vagy nem jó. A Jávában ugyanez a függvénykönyvtárakra igaz. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valaki tud-e Jávában programozni, akkor nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy le tudja írni, hogy public class, meg a main függvényt azt le tudja írni, hanem meg hogy a kapcsolzárójelet megtalálja a billentyűzeten. Néha nem könnyű, tehát a magyar billentyűzet az ugye úgy van kialakítva, hogy a programozó szívjon, tehát legalább egy ujja az mindig valami váltó billentyűn legyen. Az igazi Java tudás az az, hogy ismerjük-e a függvénykönyvtárakat. Hogyha elmegyünk egy céghez, felvételizünk, és ott a felvételi eljárás során velünk Java alkalmazást iratnak, akkor igazából két dologra lesznek kíváncsiak. Az egyik az az, hogy tudunk-e tisztán gondolkodni. Tehát nem a trükközést fogják számon kérni, hanem azt, hogy le tudjuk-e tisztán kódolni valami kevésbé absztrakt feladatnak a megoldását. Kettő, kíváncsiak lesznek arra, hogy mennyi mindent ismerünk már a Java könyvtárakból. Tehát én azt javaslom, hogy ha valaki jávás irányba szeretne majd az élete során később mozdulni, akkor ezeket a könyvtárakat bújja, és nézze, hogy mi van, és játszon velük, próbálja őket ki, tehát ezzel foglalkozzon. Maga a Java egy fejlődő nyelv, ahogy a C meg a C++ is az, különböző nyelvi változatok léteznek, a legutóbbi az a 7-es, most már nagyon érik a 8-as, ez egy tavaly augusztusi változat, és lehet, hogy azóta ki is jött a 8-as, ennyire nem tartom a mutatóujjamat a Java ütőerén, de a 7-es az utolsó, amit én tudok, hogy van. Mi a 6-ossal fogunk foglalkozni, tehát mi a 6-os Java szintaxisával, illetve API-val fogunk foglalkozni. A Java, itt az van a slide tetején, hogy J2 SE, ez igazából a Java 2-es verziójának a standard edition-je, tehát a standard kiadása, ezt tekintik alapjávának. Azért a 2-es edition, mert a Jávának a sorszámozása az egy teljesen idegbeteg szisztémát követ, tehát kezdték az 1.0-val, aztán jött az 1.1, az 1.2-t átnevezték 2.0-ra, és az alverziók azok továbbra is 1.6, meg 1.7, meg ilyenek, de közben a weboldalon meg 6-os, meg 7-es Jáváról beszélnek, tehát teljes zűrzavar van a verziózásban, de az, hogy 7-es, meg 6-os, ezek a számok, ahol szerepelnek, az körülbelül azonosítható. Maga a J2 SE 6-osnak a framework-je egy ilyen áttekintő ábrán látszik a szlájdon. Nem biztos, hogy minden betű elolvasható belőle, tehát ez úgy minden, ami ott van. Ezek a függvénykönyvtárnak a moduljait írják le. Minden egyes kis doboz az valami feladatra megoldást nyújtó osztályokat rejt. Ezek az osztályok tipikusan, vagy ezek a csomagok tipikusan egy 5-10-20 osztályból álló valamik, tehát itt hatalmas mennyiségű osztályról van szó. Ez 10-15 év fejlesztésének az eredménye, tehát ez nagyon komoly mérnöki munka van mögötte. Amit én pirossal bekarikáztam, az az, amit itt az előadásokon szeretnék érinteni. érinteni. Tehát nem minden egyes bekarikázott részt fogunk az elejétől a végéig kivesézni, mert erre nincs idő, de ezeket legalább az alapfogalmaikkal tisztában leszünk. Az összes többi, az kívül esik ennek a tárgynak a keretein, tehát az összes többit, azt mindenkinek magától kell valahogy összeszednie. Bizonyos dolgokat különböző szakirányokon majd lehet tanulni, még később, aki MSC-re jön, az ott tanulhat, de az egészet soha nem fogja itt az egyetemen megtanulni, mert nincs lehetőség rá, ez egy akkora tudáskészlet. Viszont később a szakmája során mindenki ezekből azért több-kevesebb dolgot fel fog szedni, hogyha Jávával foglalkozik. A Jáva alapjai, tehát maga a nyelv, itt most a szintaxisról fogunk beszélni, azok elég egyszerűek. A C++-os tudást én feltételezem. Tehát a szlájdok alapján, vagy a szlájdokon én feltételeztem azt, hogy aki itt ül, annak megvan a C++-ból a jegye, és a tudása is, tehát hogy a kettő az többé-kevésbé együtt jár. Tehát nem fogom elmagyarázni, mi az, hogy virtuális függvény, mi az, hogy virtuális öröklés, mi az, hogy copy konstruktor, feltételezem, hogy ezekkel a fogalmakkal mindenki tisztában van. Maga Jávában elmondható, és ez a small talkra haj az, ahogy az elején már meséltem, hogy minden osztály, tehát Jávában nem tudunk önálló függvényt csinálni. Ugye C++-ban ott volt például csak, hogy más nem mondjak, a main függvény, ugye az nem volt osztályhoz kötve, az egy önálló függvény volt. Ilyet Jávában nem fogunk tudni csinálni. Tehát mindenképpen kelleni fog egy osztály, amiben egy függvényt bele tudunk rakni, és amiben egy függvényt implementálni tudunk. Maguk az alkalmazásaink azok úgy fognak felépülni, hogy hierarchikus felépítés van, ez nagyon hasonlít mondjuk a C++-nak a felépítéséhez is, hogy lesznek csomagjaink, ezek a C++ névtereknek megfelelő dolgok, a csomagokban tudunk osztályokat definiálni, az osztályokon belül lesznek metódusaink, változóink, és természetesen hát a metódusok azok a már a C-ből megismert módon hát utasításokból állnak, amik ciklusok, meg függvényhívások, meg egyebek. Tehát ez lesz a Java alkalmazásoknak a felépítése. Mondom, ez lényegében megegyezik a C++-nak a felépítésével, ugye ott névterek vannak, a névterekben vannak típusok, függvények, osztályok, hát ebből a típusok meg a függvények maradnak el Jávában, tehát azokat osztályokra kell, hogy leképezzük. Kétfajta típusunk van Jávában, ez a kétfajta típus a primitív és az összetett. Mondhatnánk, hogy hát ugyanez megvolt C++-ban is. A különbség az az, hogy a Jávában elfelejtjük a copy konstruktort, azt, hogy referencia vagy érték szerinti átadás, tehát ezeket a játékokat, meg pointer kezelés, ezek Jávából kikerültek, mert azt mondták a Jáva kitalálói, hogy ezzel inkább csak gond van, mint jóság. Tehát, hogyha valaki úgy visszagondol, hogy amikor ZH-t írt, amikor a nagyházit készítette, gondolom debugolt eleget, mire a protection faultok meg egyebek eltűntek az alkalmazásából. Ugye a memória kezelés az mindig is egy elég macerás rész volt, mind C-ben, mind C++-ban. Na, ettől szerencsére Jávában megszabadulunk. Hogyan szabadulunk meg? Úgy, hogy a primitív típusokat, ez alatt értem a double-t, az int-et, tehát az ilyen egyszerű, néhány byte-on ábrázolható típusokat, ezeket érték szerint fogjuk átadni. Tehát mindig azt, ha átadjuk, hogy 5, akkor az 5 megy át. Nem tudunk átadni az 5-ös tartalmazó változóra mutató referenciát. Ilyen nincs a Jávában. Az összetett típusoknál viszont csak referenciát adunk át. Tehát az összetett típusok, azok mindig valami osztálynak a példányai lesznek. Ezeket az összetett típusokat, ezeket az objektumokat mindig úgy adjuk át, hogy az objektum létrejön a heap-en, objektum mindig a heap-en fog létrejönni, tehát a stack-en nem lesz objektum, emiatt nem lesz copy konstruktorunk se. A heap-en létrejött objektumnál az objektumnak a címét fogjuk átadni, és az objektum címét azt referenciának hívjuk Jávában. Ez csak azért van, hogy összezavarjuk a C++-on nevelkedett embereket. Tehát a jávás referenciafogalom és a C++-os referenciafogalom az nem ugyanaz. A Java referencia az a C++ pointernek felel meg leginkább. Rendben? Tehát objektumoknál pointert adunk át, primitív típusoknál pedig az értéket. És kész, nem keveredik a kettő. Szintaxis. C-ból C++-ból örököl, úgyhogy az operátorok azok lényegében megegyeznek, tehát amit, ha C-be leírtunk egy függvényt, vagy bocsánat, egy kifejezést, akkor az többé-kevésbé ugyanúgy Jávában is le tudjuk írni. A kontroll struktúrák, tehát a vezérlési szerkezetek, azok ugyanazok lesznek, mint C-ben, C++-ban, tehát ugyanúgy lesz. A for ciklus ugyanúgy néz ki, a while ciklus, a do while ciklus, a switch case, ezek mind ugyanúgy néznek ki, mint C-ben, C++-ban, tehát ha valaki először lát Java programot, akkor teljesen jól el tudja majd olvasni, hogy mi van odaírva. És van metódusívás, ugye valahogy hát a C-ben C++-ban függvényhívás volt, itt metódushívás van, ami ott függvény volt, azt itt metódusnak hívjuk, és mindig osztályhoz vagy objektumhoz fog kötődni. Hát az is ugyanúgy fog történni, tehát a metódusnak leírjuk a nevét, természetesen elé időnként oda kell írni annak az osztálynak, objektumnak a nevét, amelyiknek a metódusáról szó van, és a metódus neve után le kell írni zárójelben a paramétereit a metódusnak, tehát szintaktikailag nem fog sok újdonságot jelenteni a nyelv. Ami nincsen, nincsenek pointereink, tehát az a klasszikus értelembe vett pointer, ami C-ben, C++-ban annyi fejfájást okozott. Hát ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a láncolt lista kezelésnél ugye ott a pointereknek a folyamatos csereberéje az nem volt egy elsőre talán mindenkinek triviális. Nincsenek pointerek, mondjuk nincs pointer aritmetika. Nem tudom azt mondani, hogy az X pointertől 5 byte-nyira vagy 5 objektumnyira lévő objektumra vagyok kíváncsi. Ilyet nem fogunk tudni mondani. Eltűnt a GoTo. Mondjuk eddig sem nagyon használtuk, mert ugye halálfeljárt élte, tehát mi itt az egyetemen azért igyekeztünk a GoTo-t írtani, de a Java-ban effektív nincs is. Csak annyiban, hogy a GoTo nem használható változónévként, tehát azonosítóként nem használható, tehát a kulcs szavak között szerepel, de a nyelv nem ismeri, tehát a szintaxisban nincs benne. Nincsen operátor overloading. Tehát az a fajta operátor felüldefiniálás, ami ott a C++ végén talán emlékeztek, hogy voltak funktorok, meg ezek a... Biztos van, akinek még így ködösen rémlik, hogy a nyár előtt voltak ilyen fogalmak. Na, ilyeneket nem fogunk tudni Java-ban csinálni. Tehát ez az operátor overloadingos trükközéshez nincsen. Ez sokaknak fáj. Tehát akik úgy megszerették a C++-t és az operátor overloadingot, vagy felüldefiniálást, mint egy erős eszközt tekintették, azoknak ez nagy érvágás. Én azt tudom mondani, hogy szakmailag az operátor overloading az egyfelől nagyon nem indokolható, kettő inkább hibákhoz vezet, mint megoldásokhoz. Tehát én nem igazán szeretem azt se, hogy a C++-ban ilyen van. Olvashatatlanná teszi a kódot, egy, kettő, az olvashatatlanság miatt karbantartatatlanná. Itt emiatt tennék egy kis kitérőt. Nekem a veszőparipám az, hogy amikor programot írunk, akkor ott a célunk nem az, hogy megírjuk a programot, vagy az elsődleges célunk persze az, hogy megírjuk, de utána sokkal több energia lesz a kódnak a karbantartása. Már csak a debugging fázisban, tehát amikor debugoljuk, teszteljük, stb. Már karban kell tartanunk, és utána az alkalmazásunk életciklusában már csak karbantartás lesz. Magyarul, amikor optimalizáljuk a kódot, magát a leírt source kódot, akkor ne arra optimalizáljuk, hogy gyorsan tudjuk legépelni, mert sokkal több idő lesz úgyis a módosítás. Tehát arra optimalizáljunk, hogy később könnyen tudjuk módosítani a kódot. Nem azért, mert rossz kódot írunk, az időnként előfordul, vagy velünk ritkán, mással gyakrabban, de leírtuk a jó kódot, és utána másnap odajön a főnökünk, a megrendelő az akárki, és azt fogja mondani, hogy hát szép-szép, de mégse ezt akarják. Csináljuk máshogy. És akkor, hogyha leírtunk egy olyan összetett kifejezést, amit esetleg ilyen mitírkikből ismerhetünk, akkor azért azt átírni kicsit másra, azért az rohadt macerás. Tehát amikor leírunk egy olyan if kifejezést, ami három sor az if-nek a zárójelen belüli kifejezése, azon módosítani nem könnyű. Hogyha ezt széttördeltük volna akár kettő darab if-be, vagy akár sorokra szépen olvashatóan, akkor sokkal könnyebb hozzányúlni. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy amikor kódot ír, akkor ne a trükközésre próbáljon rámenni, hanem az olvashatóságra, mert később, tehát gyakrabban olvasunk, mint írunk. Ez általában igaz bármire, de a source kódra, tehát a forrás kódra is ez lesz érvényes. És ami még a Java-ban megjelenik, és C-ben, C++-ban nem volt rá, példa az, hogy a byte és a karakter típusokat most már megkülönböztetjük. Tehát a C-nek az a szikársága, vagy az a minimalizmusa, hogy a logikai típus az minden kifejezésnek van logikai értéke is, a sima értéke, számértéke mellett. Vagy az, hogy a byte meg a karakter között nem teszünk különbséget, ez megszűnik. Tehát Java-ban azt mondták, hogy ilyen nincs. A byte az egy önálló típus, az egy 8 bites valami. A karakter meg az, tehát hogy van valami betű ott, vagy valami... Hát karakter, az meg megint egy másik dolog, és akkor már legyen Unicode, mert abban jó sok elfér, ugye nem csak a magyar hosszú, meg hosszú, de amit tudom én, ilyen Klingon ABC, meg nem tudom, vannak ilyen őrültek. Hát az a Unicode-nak része, meg lehet nézni, tehát biztos vagyok benne, hogy az ilyen, hát most újra jön valami Gyűrűk ura előzmény, biztos, hogy azok a karakterek is most már standardizálva ISO szabványként a Unicode-ba benne vannak. Tehát aki nagyon akar runaírással, meg nem tudom mikkel, én ezeket nem tudom se írni, se olvasni, tehát nem tudom, hogy van, de meg kínai írásjelek, ugye abból is van egy pár ezer, tehát ezek mind benne vannak. Aztán ami még újdonság C-hez, C++-hoz képest, az az, hogy a tömb az végre egy típus, tehát nem a memória kezeléssel trükközünk azért, mert 1970-ben 32 byte volt az operatív tár, és akkor nem lehetett bonyolult fordító programot írni, úgyhogy kiegyszerűsítették belőle, amit lehetett. Nem, itt már van tömbünk, ez egy önálló objektum, emiatt tudja azt, hogy ő milyen hosszú, ezt már rá lehet bízni, nagyfiú, és tudja, hogy milyen hosszú, és ezért, hogyha túl akarjuk címezni, akkor tud kiabálni is. Tehát tényleg nagyfiú, ugye a kisgyerek olyan, most a kicsi alatt a nagyon kicsit értem, tehát aki befér a hátizsákba, szól. Ugye az nem tudja megmondani, hogy mi a baja, az csak sikít. Ugye a C volt ilyen, meg a C++, hogy kaptunk egy sikítást, aztán döntsük el, hogy hol lehet hiba. És akkor lehetett dibagolni, hogy a memóriában mit izéltünk el. És ahogy megnő a gyerek, már tud szólni, hogy most kakilnia kell, meg pisilnie, meg ennie, meg nem tudom mi, meg viszket a háta. Tehát a Java az már ezt a szintet eléri. Tehát tud szólni azért, hogy a tömböt címeztük túl. Te barom, hát ilyet nem lehet csinálni, hát túlcímzés olyan nincsen. Úgyhogy túlcímezni nem lehet a tömböket, meg alulcímezni. Tehát aki abban élte ki magát, vannak ilyen hardware közeli emberek, hogy a tömb túlcímzésével csal ki funkcionalitást a rendszerből, lesz Jávában sajnos nem. Itt ráver a kezünkre. Ha egy tömbön végig akarunk menni, itt látszik egy rövid kódrészlet, ez egy jávás kódrészlet, akkor tömböt úgy tudunk használni, hogy azt mondjuk, hogy int a és egy nyitócsukó szögletes zárójel, ezzel jeleztük a fordítónak, hogy lesz egy inteket tartalmazó a nevű tömbünk, annak értéket tudunk adni, a tömb egy objektum, tehát őt referenciaként fogjuk számon tartani, a new operátor után megadjuk, hogy milyen típusból hozunk létre micsodát, ott 10 darab intet létrehozzuk. Ugye ez C++-ból nagyon hasonlóan írtuk le, tehát a C++ az nem sokban különbözött ettől. Viszont utána nekünk lesz egy pointerünk, egy referenciánk egy tömbre, és attól meg tudjuk kérdezni, ott látszik egy olyan, hogy a.length, hogy mennyi az ő hossza. Tehát innentől nem kell nekünk nyilván tartani minden tömb mellett, hogy mekkora. Ugye emlékszünk rá, hogyha C-ben, C++-ban átadtunk egy tömböt paraméterként, akkor ökölszabályként mindig mellett át kellett adni a tömbnek a hosszát is. Ugye erre emlékszünk, ezt ne felejtsük el. Jávában ilyen nem kell, tehát ott erre nem lesz szükség. Aztán, ami még Jávában van, ugye azt mondtam, hogy érték szerinti átadás van. Ez persze referencia esetén azt jelenti, hogy a referencia értékét adjuk át, viszont pointer aritmetika nincs, tehát kapunk egy pointert, nem tudunk kicsit arrébb menni tőle. És amit nagyon szeretünk a Jávában, és remélem, hogy mindenki értékelni fog, hogy a delete operátor az eltűnt, mert van beépített garbage collector. Jó, tehát nem kell azzal foglalkozni, hogy majd kiszabadítja föl, meg hogyan szabadítja föl, talán erre is emlékszünk C-ben, C++-ban, ha nem is lett explicit kimondva, de azért implicit ugye ott volt, hogy bármikor pointerrel foglalkoztunk, egy függvény kapott vagy visszaadott pointert, akkor ott azért a doksiba mellé kellett illet mellé írni azt, hogy ki fogja felszabadítani ezt a pointert, ki fogja kezelni. Jávában nem kell, mert majd jön a garbage collector. Ahhoz tudnám hasonlítani, biztos többen laknak albérletben, vagy koleszban, ugye? A C++ az a klasszikus aglegény nyelv, mert nekünk kell elmosogatni. Tehát, hogyha a mosogatóba betettük a kávéscsészét, akkor az ott marad. Tehát az idővel, persze elég sokat ott hagyjuk, akkor ki tud ő jönni magától is, de nem biztos, hogy abba az irányba, ahova mi szeretnénk. Tehát ez a C++, ugye? Ott nekünk kell rendet rakni. A Jávában meg ott a takarítónő, aki odajön és rendet rak, ez a garbage collector. Van, aki az anyját meg a feleségét használja, ezzel kapcsolatban nincsen, nekem tapasztalatom van, véleményem, azt nem osztom meg, de mindenképpen más azért az aglegény élet és az, amikor az emberre egy nő vigyáz. Van, amikor az a nő az anyós, ezt azért mondom, mert az a lányoknak is lesz, tehát itt van egy közös, hát nem ellenségkép, de mondjuk egy közös tapasztalat lesz mindenki számára, és anyósom mindig a lelkemre köti, hogy ő is szerepeljen az előadásban, úgyhogy ezért őt néven nem nevezem, de így egy referencia, ugye pass by value, egy referenciát tudok adni, aztán mindenki arra cseréli ezt a referenciát, amire tudja. Jó, tehát garbage collector, nem kell a memória kezeléssel foglalkoznunk. Kiraktam egy egyszerű Hello World-ot, ugye Hello World, magyarul figyelem emberek, a C könyvben volt ez lefordítva így magyarra, hogy figyelem emberek, tehát ez a Hello World magyar hiteles fordítása, ez hát végül is, nem? Tehát ez a... Az első az talán ismerős, az egy C-s, C++-os Hello World. A másik pedig a jávás változat. A C-s C++-ba betettem ezt az int.argc argv-t, amit nem használunk, tehát egy intelligens fordító az ott reklamál, hogy nem használt változóknak, stb. Azért raktam be, hogy lássuk a hasonlóságot a jávával. A jávában ugye mondtam, hogy nincs önálló függvény. Tehát önállóan nem tudnánk ezt a main függvényt előállítani, be kell tennünk egy osztályba. Ez az osztály most a Hello nevű osztály. Az, hogy ez az osztály, ez C++-os módon az elért class kulcsszó fogja jelezni. És a class elé még oda van írva, hogy public, hogy miért erről majd beszélünk. Class Hello, ez is ismerős azért, mert C++-ban hasonlóan kellett osztályt csinálni. Ez egy statikus osztály, statikus függvényen rendelkező osztály lesz. A statikus függvény fogalmát sem akarom elmagyarázni, az is C++-ból mindenkinek ismerős kell legyen. Statikus, publikus, void visszatérés értékű main függvényt kell nekünk definiálni, aminek kötelező paramétere egy string tömb. Ez látszik most a dián. Ez lényegében egy az egyben a leképzése a fölötte lévő C és C++-os változatnak. Ugye ott is volt egy main függvényünk, ami hát egy globális függvény. Globális függvény nincs, a statikus, publikus függvények igazából azok, amiket ilyen globális függvénynek lehet tekinteni. A visszatérés értéke nincsen, ez void, tehát itt nincs az a fajta visszatérés, mint ami a C-ben volt. Ha szeretnénk visszatérés értéket adni az oprendszernek, ugye ez volt az int célja, a C++-os main függvény előtt, az int visszatérés értéknek, akkor ezt majd egy függvényhívással tudjuk megtenni. Tehát egy exit függvényhívásába tudjuk beleírni a visszatérés értéket. És belül megint csak nem egy önállóan létező függvénynek a meghívásával tudunk valamit kiíratni a standard outputra, hanem a system osztálynak lesz egy out tagja, egy mezője, ez a system.out, és ennek az out tagnak lesz egy printline nevű függvénye, és ennek a printline-nak tudunk egy stringet átadni. Így iratunk ki a standard outputra a legkényelmesebb módon jávában. Tehát így néz ki a Hello World. Kész van az alkalmazásunk, ez egy csodálatos alkalmazás, tud futni akárhányszor, nem hibázik, nincs benne memória kezelés, tehát nagyon jó. Hogyan tudjuk futatni? Hát futatni azt úgy tudjuk, ökölszabály, hogy először is ugye, hát ez most itt szerepel egy dián, tehát ez igazából ugye így önmagában még nem futatható, mert ez néhány, ezért valami fény sugarakott a vetítővásznon. Ezt valahova be kell gépelnünk, hova kell begépelnünk, triviálisan egy fájlba. Milyen fájlba tudjuk begépelni? A Java azt mondja, hogy illik minden osztályt egy önálló fájlba berakni. Tehát nem egy darab bazi nagy C fájlunk, meg nem egy darab bazi nagy C++ fájlunk lesz, mint volt C-ben C++-on, hanem Java-ban minden egyes osztályhoz illendő külön-külön forráskód fájlt, tehát forrásfájlt készíteni. A forrásfájlok kiterjesztése talán nem meglepő pont Java. Tehát, hogyha nekem van egy Hello nevű osztályom, akkor azt egy Hello.java-ba kell berakni. Ez kötelező, tehát ha van egy adott nevű osztályom, akkor azt az ugyanolyan nevű Java kiterjesztésű fájlba kell beleraknom. Ha nem ott van, akkor reklamálni fog a fordító. Hogyha ez megvan, akkor ezt a forrás fájlt ezt le tudjuk fordítani, mivel fordítjuk most parancsorból Java C-vel. Természetesen, hogyha Eclipse-et vagy mást használunk, akkor ott ráklikkelünk a zöld nyílra, és úgy fordítjuk, mert ott automatikusan bildelődik, tehát aki ehhez van szokva, az működni fog. De hogyha parancsorból szeretnénk, tehát nyersen a rendszert használni, akkor van egy Java C nevű mi ez, programunk, és ez fordítja le a hello.java forráskódot egy hello.class nevű fájlá. Ez a fájl, ez egy bytecode-ot tartalmazó fájl, ez is érvényes, tehát minden egyes osztályunknak a lefordított kódja az egy hello.class vagy egy akármi.class-ban lesz. És itt is a fájlnak a neve meg fog egyezni az osztálynak a nevével. Hát ez igazából azért könnyíti az életet, mert könnyebb megtalálni azt, hogy mi merre van. Ezek után még nincs vége, tehát lefordítottuk, tök jó, és akkor ezzel mit tudunk kezdeni, ezzel a .class fájllal. Hát azt tudjuk kezdeni, hogy Java Hello, és akkor a Java parancs az elindítja a Java virtuális gépet, és a Java virtuális gépen fog futni az általunk lefordított Java osztályt. És mit jelent az, hogy fut? Azt, hogy megadjuk a Java után, hogy Hello, és akkor a virtuális gép megkeresi azt az osztályt, aminek Hello a neve, és az ő main nevű static, public, void. Itt a kiejtés az változó. Tehát nálunk Óbudán static, public, void, main függvényt fogja meghívni, és ez fog elindulni. Ennyi. Tehát így indítunk el alkalmazást. Laboron mindenki fog alkalmazást indítani, meg megállítani, meg futtatni, meg debugolni, tehát ebben most jobban nem mennék bele, az majd ott látszani fog. Ami így Java kapcsán elő szokott fordulni, vagy kerülni, az az, hogy a Java-nak volt egy olyan ígérete, vagy legalábbis a Java-t szponzoráló cégeknek, meg marketingeseknek, hogy írjuk meg egyszer, és futtassuk bárhol. Ez azt jelentette, hogy ha Java-t lefordítjuk, akkor egy bytecode keletkezik, és bárhol, ahol van egy Java virtuális gép, a bárhol alatt nem azt értem, hogy a hátizsákomban meg az ingeden, hanem a bármilyen platformon, ha implementáltak egy virtuális gépet, akkor azon futatni tudjuk majd az alkalmazásunkat, és nem kell rajta módosítani. Ez ugye C++-ra nem volt igaz, ha én Unix alatt írtam egy C valamit, és azt Unix-ra mondjuk egy Linuxon lefordítottam, azt Windowson nem tudtam futtatni, sőt igazából másik Linuxon se nagyon, sőt előfordult, hogy másik Linuxon se nagyon, tehát de ez most mellékes. Tehát igazából C++ nyelvek azok ugye olyanok voltak, hogy egyszer megírtuk, és akkor mindenhol fordítgathattuk. A Java miután bytecode-ra, tehát egy köztes kódra fordul, emiatt hordozhatóbb, mint a C és C++. Ez a köztes kód egyébként a C-sárban is megjelenik, a Microsoft is felkarolta, tehát ez most már eléggé elfogadott. Amikor ezt a Java-ban behozták, akkor sokan fújtak rá, hogy ez nem lesz jó, meg lassú lesz, meg akármi. A tapasztalat az, hogy egy Java alkalmazás, még mindig van egy ilyen image, hogy lassú, de igazából nem lassabb egy korrektül megírt Java alkalmazás, mint egy ugyanolyan korrektül megírt C++ alkalmazás, tehát itt ilyen különbségek már nem igazán vannak. Viszont amibe belefutottak a fejlesztők, az az, hogy hát ők egyszer megírták, aztán debugolhattak mindenhol, tehát nem tudták futtatni, mert nem futott, meg nem működött, meg nem úgy. Kiderült, hogy igen, mert hogyha a Java-ba én belekódolok rendszer specifikus dolgokat, most csak mondok egy példát, belekódolom azt, hogy a C Drive-nak a Documents and Settings alkönyvtárában van valami, és a másik gépen nincsen C Drive, vagy nincsen Documents and Settings, akkor ugye nem fog futni az alkalmazásom, tehát világos, hogy akkor gond lesz. Na most így nagyon könnyű Java-ban is hordozhatatlan kódot írni. Ha betartunk bizonyos alapszabályokat, akkor viszont hordozhatóvá válik a kód, de ehhez azért ésszel kell élni. Tehát aki itt van, azt gondolom nem azért jött, mert nem akar ésszel élni, tehát azért legyünk büszkék arra, hogy mi nem kódológépek vagyunk, hanem olyan emberek, akik értenek hozzá, és az eszükkel plusz hozzáadott értéket tudnak előállítani. Hát az egyik hozzáadott érték az, hogy olyan kódot írunk, ami nem csak azon az egy számítógépen fut, ahol megírta a szobatársunk, hanem ahol megírtuk mi, hanem azon, ahol majd ezt alkalmazni vagy használni is fogják. Oké. Okay. Hogyan tudok Java alkalmazást futtatni, milyen környezetekben? Hát a legegyszerűbb az, hogyha parancsorból futtatom, ezt mutattam, hogy kell. Ez lényegében az, amikor valahova oda telepítem, és akkor írok egy batch file-t, vagy csak kézzel elindítom, ez a leglábolhajtósabb módszer, világos. A másik, egy fokkal kellemesebb, csinálok egy jar file-t, ez egy speciális zip file, egy tömörített file, arra ráklikkelek kétszer, mondjuk Windowsban, jól van telepítve a Java, ez most eléggé egy ilyen, mondjuk a édesapám szemszögéből hogyan indítunk Java-t, tehát ez nem egy informatikai pontos izé, de kétszer ráklikkelünk, és akkor, ha jól van az a jar file megírva, akkor az elindul, és futni fog. Ez már egy advanced app valami. Akkor van ez az applet nevű fogalom. Ki az, aki ezzel az applet fogalommal találkozott, és úgy tudja, hogy miről van szó? Igen, ezt ettől féltem. Egy időben az applet volt az, ami most a flash, talán így tudnám legjobban közel hozni. Tehát azt szerették volna a Java fejlesztők, hogy ha valamilyen dinamikus akármit szeretnénk belerakni egy weboldalba, amit mondjuk most egy flash programozással meg tudunk tenni, akkor egy Java alkalmazást írunk, egy Java kis alkalmazást, így is nevezik, hogy kis alkalmazás, ez egy elég hülye szó, de mindegy, applet, ami letöltődik a kliensgépre, beépül a Java, illetve a HTML oldalba, és akkor ott fut. Hát ez az, amire most flash-t, meg GVT-t, meg JavaScript-et, meg egyebeket használunk. Így is lehet Java-t. És végül van egy olyan, hogy Java Web Start, ami egy olyan valami, hogy ráklikkelek a weboldalon egy jávás alkalmazásra, és akkor az a jávás alkalmazás az elindul az én gépemen, letöltődik, akkor az elkezd tekerni valami jávás logóban valami szörnyűség, és akkor elindul. Hát ez a user interfésze az indulásnak. Például itt a NAV-nak, tehát a Volt Apec-nek a weboldalán ott vannak ilyen alkalmazások, amik ilyen Java Web Start-tal indulnak el. Ha valaki még nem találkozott a NAV-val, addig jó. Tehát ez. Ha valaki fog, akkor meg ott tudja. Ilyen adóbevallást föl lehet ilyenekkel tölteni, meg ilyesmi. Adózott már valaki? Már hogy nem áfát, mert az könnyű, hanem ilyen SZIA-t. Egy-ketten. Jó, tehát ott ők már kb. Tudhatják, hogyha nem más csinálta nekik, hogy ez hogy is megy. Jó. No, hát itt jól eldumáltam az időt, úgyhogy most tartanék egy negyed óra szünetet, és akkor utána így röptében végigmennénk a részleteken, ami a szintaxist érinti. Szóval ott tartottunk, hogy Java, és hogy egy ilyen rövid áttekintés keretében úgy láttuk, hogy körülbelül mit tud a nyelv, legalábbis a szintaxis szintje. Most itt a szintaxisba másznék bele kicsit jobban, jó? Tehát, hogy kényelmesen tudjunk egyszerű Java alkalmazásokat csinálni. Először nézzük meg az alaptípusokat, meg az operátorokat, utasításokat. A típusai a Java-nak nagyon hasonlítanak a C-re, C++-ra. Van karaktertípusunk, csak ugye ez egy 16 bites, nem egy 8 bites valami. Van külön byte típus, short, int, long, tehát ezek mind léteznek, long nincsen. És az egész típusoknak a mérete is rögzített, ez C-ben, C++-ban nem volt így, csak az egymáshoz képesti viszonyuk volt meghatározva. Java-ban meg van mondva, hogy a short, vagy a byte az 8, a 16, 32, 64, tehát duplázódnak a méretek, nincsen unsigned, tehát előjel nélküli értékek azok külön deklaráltan nincsenek. Van boolean type, tehát van egy logikai típus, aminek értelemszerűen true és false lehet az értéke, tehát igaz és hamis. Minden olyan helyen, ahol logikai kifejezést várunk, tehát a while ciklusnak a fejlécében, az if-nek a fejlécében, ott mindig boolean típusú kifejezést, boolean eredményű kifejezést kell tennünk. Rendben? Tehát olyan metódust, aminek ilyen a visszatérés értéke, olyan összetett kifejezést, aminek ilyen az értéke. A változó, ja igen, és van még két levegő pontos, a float és a double, amik 32 és 64 bites valósok. Itt is a double az, ami gyakrabban előfordul, tehát a gyakoribb az a double. A változó deklarálás definíció az a C-hez, C++-hoz hasonlóan úgy történik, hogy típus, változó neve, és utána vagy pontos vesző, ebben az esetben a változó értéke az nem ismert, tehát valami, ami éppen a stack-en volt az az érték, vagy értékadással egyből inicializálni is tudjuk a változónkat, tehát int a egyenlő 13, lesz egy változónk, aminek a neve, int a típusa, és 13 az értéke. C++-hoz hasonlóan bárhol lehet egy metódus törzsében változót deklarálni. Értelemszerűen az első használat előtt kell ezt megtenni. Komplex típusok eset, ennyi a primitív típusokról. Komplex típusok esetén, hogy arról beszéltünk, hogy a tömbök is objektumok, meg minden más objektum is objektum, tehát például a stringek objektumok, vagy van egy olyan típusunk, hogy vektor, ami egy dinamikusan nyújtózkodó tömb, ezek mind objektumként viselkednek, vagyis referenciánk van rájuk, a változókban csak a referencia van benne. Emiatt, hogyha én változót átadok paraméterként, akkor csak a referencia lesz átmásolva, maga az objektum ugyanaz marad. Ez persze veszélyes is, hiszen hogyha van egy objektumom, amire én egy referenciát átadok valakinek, és ő ezen a referencián keresztül eléri az objektumomat, és ott módosít valamit, akkor az eredeti objektum módosult. Tehát itt az öcsénknek a kocsi kulcsot adjuk kölcsön, és nem a kocsiról egy másolatot. Talán így. Vagy a kérót adjuk oda, és nem egy új lakást. Jó, ezt a példát szoktam mondani, ezt mindenki érti, hogy ilyenkor ez milyen problémákkal járhat. Az is, akinek nincs öccset. Viszont nincsen pointer aritmetika, tehát azzal azt a játékot azt elfelejthetjük. Értéket adni változónak, hát az értékadás operátorral, tehát az egyenlőség jelen lehet. Hogyha értéket adunk egy már korábban értékkel bíró objektum referenciának, akkor a régi referencia ebből a változóból eltűnik, értelemszerűen ugye az új lesz benne, és az az objektumunk, amire már nem mutat sehonnan referencia, azt meg a garbage collector összeszedi. Jó, tehát azokat a bögréket, amik már nem tartoznak sehova, azokat elmosogatja a takarítónő, tehát körülbelül így kell elképzelni a dolgot. Csak itt könnyebb eldönteni, hogy tartozik-e valakihez vagy sem. Tömbök használata. A tömböket, azokat már egy korábbi dián láttuk, úgy tudjuk definiálni, hogy megmondjuk a tömbnek a típusát, megmondjuk a tömbnek a nevét, és megmondjuk, hogy ez egy tömb lesz, ugye ez a nyitócsukó szögletes zárójel. Jávában megengedett az is, hogy a változó neve után tegyük ki, hogy ő tömb, és megengedett az is, hogy a típus után tegyük ki, hogy tömb. Tehát mind a két leírás, az int A nyitócsukó szöglet, illetve a double nyitócsukó szöglet D, mind a kettő azt mondja, hogy lesz egy adott típusú tömbünk. A CC++ csak az egyiket szerette, a C-sharp csak a másikat szereti, a Java-ban mind a kettő engedélyezett. Hogyan tudok bele értéket rakni? Hát vagy úgy, ami itt nem látszik, hogy már van egy tömböm, és akkor annak a referenciáját belerakom az új változóba. Természetesen ettől nem lesz új tömböm, csak a régire fog mutatni két változó is. Vagy new-val hozhatok létre új objektumot, így új tömböt is. Tehát azt mondom, hogy new int 13, és akkor lesz egy 13 hosszú inteket tartalmazó tömböm. A tömbnek a mérete innentől nem módosítható. Tehát egyszer létrehoztam egy 10, 15, 20 akármilyen hosszú tömböt, akkor az akkora lesz és kész. Természetesen, hogy a tömb hossza mekkora, azt a tömb, tehát az index operátorok közé tett szám fogja megmondani, és ez jöhet egy kifejezésből is, tehát nem kötelező oda egy konstanst írni, odaírhatom azt is, hogy n plusz 1. A lényeg az az, hogy oda, amit beírtunk, amikor létrejött az a tömbünk, akkor ott rögzül a mérete, és az úgy is marad. Többdimenziós tömböt is csinálhatunk, ez már természetesen trükközéssel, ahogy C-ben, C++-ban, tehát tömbök tömbjéről beszélünk. Hogyha van egy ilyen int, indexoperátor A, akkor ez egy kétdimenziós tömb lesz, ami valójában egy olyan tömb, amiben integereket tartalmazó tömbök vannak, tömbök referenciái vannak. A következő sorokban ott látszik is az, hogy ezt tudom úgy inicializálni, hogy egy négy elemű tömböt hozok létre, amiben egyelőre ismeretlen hosszú további tömbök lehetnek, és itt egy for ciklussal minden tömbnek a mérete más lesz. Tehát tudok csinálni olyan kétdimenziós tömböt, aminek különböző hosszú a második dimenzió szerinti méretei. Hogy miért akarok ilyet csinálni, hogy miért nem, az most itten kívül esik a vizsgálódásunkon, a nyelv megengedi. Jó, ha már ott tartunk, hogy index operátor, milyen operátoraink vannak? Lényegében ugyanazok az operátorok, mint a C-ben, C++-ban, kivéve természetesen a pointer manipuláló operátorok, tehát a nyíl operátor például nem szerepel, vagy a delete operátor az nem szerepel, de az összes többi létezik. Ami különbség az az, hogy azok az operátorok, amik logikai kifejezést írnak le, tehát ahol az és operátor, a kisebb operátor, az egyenlő, ezeknek az eredménye nem egy egész szám lesz, 0 vagy 1, mint ahogy C-ben, C++-ban volt, hanem egy logikai típus. Magyarul én nem tudok olyat leírni Jávában, hogy ha A kisebb B, akkor ezt szorozzuk meg 3-mal. Jó? Tehát ilyen kifejezést C-ben, C++-ban le tudtunk írni, Jávában nem. Személy szerint én ennek örülök, mert visszautalva a korábbi dumámra, a karbantarthatóságát növeli. A kód karbantarthatóságát növeli az, hogyha nem tudunk ilyen típuskeveredéseket csinálni. Sokkal olvashatóbb lesz a kódunk. Tehát a nyíl operátor delete eltűnt, mert nincs rá szükség, nem tudnánk mire használni, és két operátornak módosult a jelentése. Ugye az eltolás operátor az ott attól függően, hogy unsigned, meg nem unsigned, meg micsodákat shifteltünk, attól függően ott az előjel bit az vagy ott maradt, vagy nem maradt ott. Az egyik esetben az eltolás operátor az igazából a kettővel való osztásnak felel meg, tehát ha negatív számunk van, akkor az előjel bit mindig egy marad. Hogyha ezt a három kacsacsörből álló shift operátort használjuk, ott pedig garantáltan a nullák elkezdenek bemászni oldalról, tehát balról, hogyha eltolunk. Ha bárkinek ilyen feladata van, akkor ezeket tudja használni. Én úgy gondolom, hogy a nagy többség, aki innen majd elhagyja az egyetemet és informatikus lesz, ezekkel a shift operátorokkal nem kell igazán találkozzon. Tehát ez tényleg csak egy érdekesség. No, hát ennyit az operátorokról. Tehát én most nem fogom felsorolni. Ugyanaz a precedencia, ugyanazok az asszociativitási szabályok. Tehát amit C-ben, C++-ban megszoktunk, az itt is működik. Az utasítások is olyanok, hogy C-ből, C++-ból jöve semmi újat nem tudnak mondani. Tehát van if, else, while, do, while, for, switch case, stb. Tehát ezek megvannak, ezek az összetett utasításaink megvannak. Ami kis módosulás, az az, hogy mivel van logikai típus, ezért ezek kötelezően logikai értéket várnak el. Tehát while ciklusban nem tudok olyat mondani, mondjuk ebben a példában nem tudnám azt mondani, hogy while i minusz 100. Ugye egy ilyet le lehetett írni C++-ban, és akkor ugyanazt jelentette, mint ez az i kisebb, mint 100. Jávában ilyet nem tudunk csinálni. Tehát ezek a fajta számomra ronda megoldások, ezek kikerültek a nyelvből. Ugyanúgy van Jávában continue, break, return, ahogy volt C-ben, C++-ban is, ugyanazt is jelenti. Egy apró pluszt a Jávába bevittek, az az, hogy a címkék, ugye, amit eredetileg a Gotohoz lehetett használni, amit meg nem használtunk, tehát gondolom label-öket, címkéket senki nem használt, azt Jávába lehet használni, méghozzá arra, hogyha szeretnénk kilépni egy többszörös ciklusból, vagy szeretnénk continue-val egy többszörös ciklusnak újra az elejére ugrani, akkor nem kell a C-ben, C++-ban szükséges trükközéssel, mindenféle flagekkel, meg akármikkel előállni, hogyha egy ciklusnak a fejlécét megcímkézzük, ahogy itt is látszik, hogy egy loop nevű címkével ez lehetett volna kacsacsőr is, vagy már úgy értem, hogy az a szó, hogy kacsacsőr, vagy trabant, vagy akármi. Tehát, hogyha megcímkézzük ezeket a sorokat, és utána a ciklus belsejében, akár egy beágyazott ciklus belsejében azt mondjuk, hogy break loop, akkor ez a megcímkézett ciklust is meg fogja szakítani. Tehát nem csak azt a közvetlenül beágyazó ciklust, amit egy címke nélküli break-kel tudnánk megszakítani, hanem a körülötte lévő többi ciklus is megszakad. Egész addig, amíg a címkéhez el nem érünk. Rendben? Tehát ez egy ilyen plusz nyelvi tulajdonság, szintaktikai dolog. Ez is egyébként az olvashatóságot növeli. Tehát sokkal olvashatatlanabb az, amit ilyenkor C-be, C++-ba elő kell vezetni. És nincs gotu. Jó? Úgyse használtuk, úgyhogy ez senkinek nem okoz gondot. Ennyi az alapszintaxis. Tehát amit használtunk, azt igazából tényleg ez a nagyon finom változtatásokkal a Jávában is meg tudjuk csinálni. Objektumok, osztályok. Hogyan tudunk összetett típusokat, metódusokat, stb. Csinálni Jávában? Hát úgy, hogy egyfelől osztályokat definiálunk. Ugye osztály nélkül nem fog menni, erről már beszéltem. Hogyan tudok osztályt definiálni? Ugyanúgy, mint C++-ban. Tehát azt mondom, hogy class, utána írom az osztály nevét, és utána kapcsos zárójellel elkezdem az osztály belsejét definiálni. Különbségek. Első különbség, hogy a visibility, tehát a láthatóság, azt osztály szinten is jelezni kell. Tehát egy osztálynak is lehet láthatósága, nem csak a benne lévő tagoknak. Magyarul egy osztályra is tudjuk azt mondani, hogy public vagy privát láthatóságú. Ez mit fog jelenteni? Azt fogja jelenteni, hogy a csomagon kívül is látszik-e, vagy csak abból a csomagból érhető el, amiben őt definiáltuk. Ugye a csomag megfelel a névtérnek. Második különbség. C++-ban a láthatóságot ugye úgy jelöltük, hogy public 2, és utána felsoroltuk a publikus mezőket. Private 2, felsoroltuk a privát mezőket, tehát ezzel tudtuk. Jávában azt mondták, hogy ez így nem annyira olvasható, írjuk ki mindenhova. Tehát Jávában minden egyes metódus és attribútum elé oda kell írni, hogy ő neki mi a láthatósága. Public, protected, private, vagy nem írunk oda semmit, ez egy speciális láthatóságot jelent. Hogyha definiálunk attribútumot egy osztálynak, tehát ilyen akár osztályattribútum, akár a példányhoz tartozó attribútum, akkor default értéket vesz föl, a nullát veszi föl, referencia esetén a null referenciát, tehát a null pointernek megfelelő értéket. Magyarul kinulláznunk a konstruktorokban nem kell a változóinkat, illetve a példány és osztály változóinkat, mert azok automatikusan kinullázódnak. Csak a lokális változókat kell kezdőértékkel ellátnunk. Hogy azokat miért kell, azt senki ne kérdezze, tehát miért nem tudták azt mondani, hogy akkor minden változó mindig nullával inicializálódik, nem tudom. Tehát ilyen kérdések fölmerülnek, ezt kaptuk. Csak inline metódusok vannak, tehát nem tudunk az osztályon kívül definiálni metódust. Ami C++-ban inline módon volt definiálva metódus, na Jávában csak úgy lehet. Tehát elkezdem, hogy class valami, és utána beírom a metódusnak a nevét, nyitókapocs, és definiálom a metódust. Minden metódusunk virtuális, tehát nincs nem virtuális metódus, úgyhogy az összes olyan játék, amit C++-ban volt, hogy mit ír ki, meg mit nem ír ki, az Javában úgy kell érteni, hogy virtuális a függvényünk. Tehát mindig a leszármazottnak a függvénye fog meghívódni, bármi történjen. Mindig a dinamikus típusnak megfelelő függvény fog egy változón, hogyha függvényt hívunk, a dinamikus típusának megfelelő függvény hívódik. Ugye ez a virtuális függvénynek a jelentése. És nincsen operátor overloading. Ezt lehet siratni, lehet nem siratni, ilyen a nyelv. Ezzel együtt kell tudni élni. További különbségek. Ugye arról beszéltem, hogy csak az objektumok referenciája adódik át függvény metódus hívás esetén, úgyhogy nincsen copy konstruktor. Ilyen dolgot, hogy copy konstruktor nem ért a Java. Nincs az a fajta jelentés, amit C++-ban volt, hogy temporálisakat, meg visszatérés érték, meg mindent, tehát ezek nincsenek Java-ba. Természetesen tudok copy konstruktor-szerű konstruktort csinálni, tehát olyan konstruktort, ami paraméterként egy ugyanolyan típust fogad el, mint amilyen típusú a konstruktor, de ennek azon kívül, hogy ezt használhatom, amikor akarom explicit módon, implicit nem tudom, nem fogjuk használni. Nincsen inicializáló lista, tehát amit C++-ban megszoktunk, hogy konstruktor neve után kettős pont és inicializáló lista, ilyen nincs a Javában, az inicializálódik, amit a Java konstruktor törzsébe beleraktunk. Nincsen többszörös öröklés az osztályok szintjén Javában. Tehát ami C++-ban ilyen trükközés volt a virtuális örökléssel, meg akármi emlékszünk, volt ez a Diamond of Death névre hallgató, amikor nem tudom, hogy mi volt pontosan a példa, egy időben ez a temporary team leader, meg ilyen példák voltak. Emlékszünk erre C++-ból, hogy volt valami employee, meg az employee-nak a leszármazottja a leader, meg volt ilyen időszakos alkalmazott, és akkor volt az időszakos csoportvezető, és akkor ott sikerült újabb problémákkal megterhelni az agyunkat. Na, ilyen Javában nincs, egyszeres öröklés van, kész. Magyarul az öröklés az tényleg egy fát fog eredményezni, van egy osztályunk, akkor annak lehet sok leszármazottja, de őse csak egy, és akkor egy fa struktúra fog kialakulni. Ha konstruktorban meg akarom hívni ugyanannak az osztálynak egy másik konstruktorát, akkor a this kulcsszót tudom használni, és természetesen egy zárójelezéssel paraméter átadást tudok kezdeményezni. Nincsen destruktor, helyette van egy finalize nevű metódus. Ha szeretnénk destruktor-szerű jelenséget előidézni, tehát hogyha az objektumunkkal szeretnénk valami rendet rakatni a halála környékén, akkor ezt a finalize-ba bele tudjuk írni, tehát ilyen végrendelkezést azt oda tudja rakni. Amivel persze ott vannak bizonyos bugok, tehát hogyha valaki ott a végrendeletében saját magát tovább örökíti valakinek, akkor ott a garbage collector kicsit furcsán fog nézni, de mindegy, inkább nem mutatom meg, hogy miről beszélek, mert akkor kevesebb ötletet adok. Úgyhogy vannak azért itt is lukak. És a referencia, bár fogalmilag, tehát szó szerint úgy néz ki, mint a C++-ban a referencia fogalom, de valójában a pointerre vonatkozik. Tehát mást jelent. Hogy miért nevezték át, nem tudom, hogy átnevezés az onnan látszik, hogyha olyan metódust hívunk meg, ami egy null pointeren hívódik meg, magyarul nincs mögötte igazi objektum, akkor egy null pointer exception-t fogunk kapni. Tehát ott úgy lekopott a referencia átnevezés, és ott a pointer kilátszik a szövet mögül, de hát ilyen az élet. Ez ott maradt. Van egy egyszerű példám, csak azért, hogy lássunk kódot is, ha már itten programozásról beszélünk. Ez a példa, ez egy something nevű osztály, ami egy publikus osztály, és négy darab attribútummal rendelkezik. Az A attribútum az egy csomagszinten látható attribútum, ami azt jelenti, hogy a csomagban lévő többi osztály láthatja, illetve ennek az osztálynak az összes leszármazottja. Van egy privát, egy protected, egy public, amiknek az értelme megegyezik a C++-os értelemmel. Van kettő darab konstruktora, az egyik az egy olyan konstruktor, ami fogad paramétert, a másik egy olyan, ami nem fogad, és ez default módon meg tud hívni egy. Tehát a második konstruktorból a this10-zel meg tudom hívni az első konstruktort. Ezzel a trükkel tudok olyat csinálni, amit C++-ban a default paraméterezéssel tudtam. Default paraméterezés nincsen Java-ban, tehát ez amikor paraméter listában ilyen egyenlőségjeleket írunk, ezt a Java-ból kihagyták. Helyette ezzel a fajta trükkel, tehát lényegében delegálással tudjuk megoldani a default paraméterek kérdését. Itt van egy finalize függvény, nem raktam bele semmit, de nem kötelező hogyha nem csinálunk benne semmit, akkor nem kell megadni. És van két függvényünk, egy increment, ami privát láthatóságú, tehát csak ebből az osztályból hívható, van egy I paramétere, és void a visszatérés értéke, ez az A attribútumot növeli meg I-nyivel, ugyanúgy néz ki, mint a C++-os változat nézne, hát kivéve vagy elé van írva, vagy private. És van egy add metódus, ami egy I-t kap szintén, meghívja az incrementet, tehát saját függvényt azt simán a nevével tudunk meghívni. Az L értéket növeli és return el, tehát ez is csak azért van belerakva, hogy lássuk, hogy a szintaxis az lényegében a C++-szal megegyező. Hogyan tudom használni ezt az osztályt? Csinálok egy main függvényt, ahogy láttuk a Hello World-ös példában, létrehozok egy új objektumot, new operátor után leírom az osztálynak a nevét, és hát ahogy C++-ban és egy paraméterben beírom a konstruktor paraméterét. Java-ban kötelező a paramétereket megadni, akkor is, ha nincsenek, tehát mindig kell nyitócsukó zárójel a konstruktor híváshoz. És vegyük észre, hogy a C++-ról eltérően nem egy something csillag est írtam, egyelő new valami, hanem csak annyit, hogy something s. Tehát a csillagot nem kell kitenni, a csillag operátor sincsen Java-ban. Tehát a csillag, mint pointer dereferáló, vagy nem tudom minek nevezzem, tehát a pointerrel kapcsolatos csillag operátor az eltűnt. Hogyan tudom meghívni egy metódusát? Azt mondom, hogy s.add. Itt meg a nyíl helyett használom a pontot. Tehát így működik a Java-ban az objektumoknak a kezelése. Jó, milyen módosítónk van? Ugyanaz, mint C++-ban, a privát az teljesen ugyanaz. Protected az annyiban módosít, hogy a protected-eket, azokat a leszármazottak látják, illetve hát az ugyanabban a package-ben lévők is. Hú, itt most lehet, hogy ez el van rontva. A protected az csak a leszármazottaké, tehát a package-ben lévők nem érik el a protected-et. Tehát ez a end from same package, az el van írva, az a package, tehát az alatta lévő höz tartozna, ott egyébként ott van, tehát az egy elírás, innen gyorsan törlöm. Jó, tehát szeretném, hogyha ezt mindenki megjegyezné. Ha véletlen, ezt nem fogom feltenni beugróba, jó, mert azért az erős lenne, de tehát az csak a leszármazottakból és az osztályból érhető el. A package az, ami a leszármazottakból és a package-ből is. A package azonosít, vagy módosító az az, hogyha nem írunk oda semmit. És a public az pedig ugyanaz, bárhonnan elérhető, tehát a teljes rendszerből. Van még három a C++-ban, csak a static volt, a másik kettő nem, tehát van kettő új és egy még a C++-ból ismerős. A static az az, ami az osztály változó osztálymetódusnak a jelölésére szolgál. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan metódus, olyan változó, ami az osztályhoz kötődik, nem egy konkrét példányhoz. És van két új módosítónk, a final és az abstract. A final az igazából változók esetén megegyezik a konstal. Tehát, hogyha azt mondja, hogy final int a egyelő 10, akkor onnantól az a értékét nem lehet módosítani. Ha egy metódusra mondom, hogy final, akkor ez pedig azt jelenti, hogy a leszármazottakban nem lehet felüldefiniálni az adott metódusnak az implementációját. Az abstract metódus az megfelel a pure virtual-nek C++-ban. Tehát ami virtuál, akármi, egyelő nulla, ezt Java-ban úgy írjuk, hogy abstract és utána a metódusnak a neve. Értelemszerűen az abstract metódusok végére pontos vesző kerül, nincsen metódus törzs. Hogyha van egy osztályunkban abstract metódus, akkor az osztályt is abstractnak kell definiálnunk. Tehát akkor az osztály neve előtt is ott kell legyen az a szó, hogy abstract. Statikus mezők ugyanaz, mint a C++-ban. Hogyan tudom inicializálni őket? Hát vagy leírom, hogy static long l egyenlő 13, és akkor onnantól az l statikus változó értéke 13, vagy nem írom oda, hogy 13, és akkor előkezdetben nullára inicializálódik. Ha máshogy akarom, tehát szeretnék osztályszintű, hát mondjuk úgy konstruktort csinálni, tehát egy olyan kódrészletet akarunk, ami az osztály létrehozásakor lefut, akkor ezt static és egy nyitó kapocssal tudunk egy, tehát static után egy blokk. Ez le fog futni akkor, amikor az osztály először betöltődik a rendszerbe. Rendben? Tehát ez egy ilyen osztályszintű inicializálás, osztályszintű konstruktor. Hát így tudok osztályt csinálni. Megint csak sokban nem különbözik a C++-tól. No, eljutottunk az első speciális osztályunkhoz, tehát ami már a keretrendszerből jön osztály. Ez a string osztály. Hát a string egy régi adóssága a C++ vonalnak. Ugye C-ben nem volt string egyáltalán, volt helyette ez a karaktercsillag, ami meg egy csomó függvény, megmondom őszintén, borzalmas, hogy ez így van, tehát az összes hiba az ebből származik. Buffer overflow az ugye lényegében ennek a string hiánynak a következménye. C++-ban sincs nyelvi szinten, helyette az STL-be úgy beraktak egy string osztályt, az már többé-kevésbé megfelel annak, amit akarunk. Java-ban önállóan van egy string osztályunk. A fontos metódusokkal, tehát van vagy 60 metódusa, itt most néhányat kilistáztam, de amit ugye el tudunk képzelni stringről, az ott van, tehát hogy mekkora a mérete, mi az első karaktere, mi a tizedik karaktere, egy adott stringgel azonos tartalma van-e, egy adott stringgel kezdődik-e, tehát egy csomó mindent tudunk csinálni. Ez az egyetlen osztály, amire az operátor overloading működött, tehát itt a plusz és a plusz egyenlő az a konkatenálásnak a jele. Ha két stringet összeadok, kapok egy harmadikat, ami a két string tartalmának az egymás után fűzése. És ami nagyon fontos, a string az egy, hát itt az immutable szó szerepel, ez egy módosíthatatlan osztály, ami azt jelenti, hogy az objektumok módosíthatatlanok. Tehát egyszer egy stringbe beleraktuk, hogy hello, akkor ott nem tudjuk a karaktereit átírni, nem tudunk hozzáfűzni ehhez a string objektumhoz. Tudunk csinálni egy másik string objektumot, ami ennek a string objektumnak a tartalmát, meg egy másiknak a tartalmát összefűzve tartalmazza, de egy már létező stringet nem tudunk módosítani. Ilyet szeretek egyébként vizsgálni, meg beugrókon kérdezni, tehát hogy ugyanaz a stringet kapom-e, hogyha hozzáadok még egy A betűt, és akkor nem. Tehát erre figyeljünk. Emiatt az összes olyan metódusa a stringnek, ami módosít a stringen, tehát itt látunk olyat, hogy trim, meg split, meg mit tudom, meg substring, azok egy új stringet fognak visszaadni, ami már a módosulás eredményeként létrejön, de az eredeti string nem fog változni. Ez gyakori hiba, hogy mondjuk a trimet meghívjuk, ugye az elejéről végéről leszedi a whitespace-eket, és azt hiszük, hogy az eredeti stringünkről szedi le, miközben nem, az eredeti stringen ott maradnak a whitespace-ek, kapunk visszatérés értékként egy referenciát egy új stringre, amin már nincsenek rajta a whitespace-ek. Rendben? Tehát erre figyeljünk, ez egy gyakori hiba Java-ban. Ha olyan stringet szeretnénk, ami módosítható, akkor erre két osztály áll rendelkezésünkre, string builder és a string buffer. Mind a kettőn belül tudjuk molyolni a karaktereket, hozzá tudunk fűzni, stb., és akkor a referencia nem fog módosulni. Úgyhogy ezt érdemes akkor használni, hogyha valami string intenzív műveletet szeretnénk, tehát mondjuk olvasunk be karaktereket, és egy stringre rá szeretnénk fűzni, akkor inkább string buildert vagy string buffert használjunk, mint sima stringet, mert a sima string esetén is összefűződnek a karakterek, csak minden egyes karakternél egy új string létrejön, tehát rohadt sokba fog kerülni. Ha string buffert, string buildert használunk, akkor sokkal olcsóbb lesz, sokkal hatékonyabb lesz a kódunk. Mi a különbség a kettő között? Az, hogy a string buffer többszálú környezetben is biztonsággal használható, emiatt lassabb, mert ő figyel arra, hogy a kölcsönös kizárás megvalósuljon. A string builder pedig nem figyel erre, emiatt gyorsabb, viszont hát emiatt hiba lehetőség van, hogyha többen akarják egyszerre módosítani. No, hát ez volt a string osztály, és még van időnk, úgyhogy öröklés. Ugye az öröklés az egy alap eleme minden objektumorientált nyelvnek. Ugye emlékszünk, hogy az objektumorientáltságnak voltak alapillérei, hát az egyik az, hogy vannak objektumaink. Ugye enélkül nehéz objektumorientáltan. A másik az volt, hogy öröklés, tehát hogyha van egy osztályom, akkor tudok csinálni másik osztályt, ami az előző osztálynak az összes tulajdonságával rendelkezni fog. Három, az, hogy van overload, tehát hogy a függvényeknek, a metódusoknak ott tudok új értelmet adni. És volt még valami negyedik, ami nem jut eszembe, tehát ez, de az a három, az itt meg fog jelenni. Volt valami, ja igen, egységbezárás talán az volt, hogy encapsulation. Tehát az, hogyha objektumaim vannak, akkor ott az adat és a művelet az együtt kezelhető. Ez volt talán a negyedik. Öröklés. Lényegében ugyanaz a fogalom az öröklésben, mint C++-ban volt. Ami különbség az, hogy a szintaxis a más. Itt most nem kettős ponttal írom egy osztály mögé, hogy mik az ős osztályok, hanem az extends kulcsszóval, tehát A extends B. Csak egyszeres öröklés van az osztályok között, tehát nincs olyan, hogy A extends B vesző C, csak egy osztály lehet. És hogyha az ősosztálynak meg akarom hívni a konstruktorát a saját konstruktoromból, akkor nem az inicializáló listán tehetem ezt meg, hanem a szuper kulcs szó használatával a konstruktor törzsében tudok ősosztályra, a konstruktorával foglalkozni. Szemantika, öröklés szemantikájának a különbözőségei: egy, minden metódusunk virtuális, tehát nincsen nem virtuális metódus, emiatt ki se írjuk a virtuális kulcs szót. Nincsen többszörös öröklése, az osztályoknál ezt mondtam. Minden osztálynak a legtetején ott van az object. Tehát mondtam, hogy egy fa struktúra jön létre az öröklésből, az egyszeres öröklés miatt. A fa struktúra gyökere az object osztály. Hogy miért van ez ott? Azért, mert egy csomó olyan metódus definál az object, amit szeretnénk, ha az összes osztályunk tudna. És a konstruktorok inicializálása egy kicsit más, mint C++-ban volt. Úgyhogy ezek a különbségek. Hogy mennyire más, az majd mindjárt látszani fog. Példa, van egy A osztályom, aminek van egy attribútuma, van két konstruktora, meg van kettő darab függvénye. A B örököl az A-ból, magyarul mindent örököl, ami ott van, felülírja a foo metódust, és az egyik konstruktora üres, a másik konstruktorában pedig meghívja az A-nak a konstruktorát, az A-nak az egy paraméterű konstruktorát, tehát ezt látjuk. A bar metódust örökli, ő nem definiálja felül, tehát hogyha én egy B objektumon meghívom a bar metódust, akkor a B-nek a fúja fog utána meghívódni, ugye a virtualitás az ezt jelentette. Mit csinál a konstruktor? Kicsit máshogy működik, mint a C++-ban. Ugye C++-ban mindenki megtanulta, vagy legalábbis Szebi elmondta, hogy a konstruktor hívás során ott mindenfajta virtuális táblák inicializálódnak, meg mikor hívódik, melyik ősosztálynak a törzse, meg ilyenekről volt szó. Ugye emlékszünk erre, volt erről neki valami gyönyörű szlájdja. Aki nem emlékszik, vissza tudja keresni a szlájdokban. Apró különbség C++ és Java között, hogy C++-ban az inicializálás az úgy történik, hogy sorba meghívódnak, ugye miután egyszeres öröklés van csak, teljesen tisztán meghívódnak sorba az ősosztályoknak a konstruktorai, és amikor meghívódik egy osztálynak a konstruktora, akkor már az összes virtuális függvény be van állítva. Már nem úgy van beállítva, hogy meg itt a két felest, hanem hogy használhatók. Tehát, hogyha én az A ősosztályban meghívom a foo metódust a konstruktoromban, és a B felül definiálja a foo metódust, akkor már az A konstruktor hívásában a B-nek a fúja fog meghívódni. Világos, ugye, amit mondok. Ha nem, aki akarja, próbálja ki, mondjuk ezt a kódot, ha átírjuk úgy, hogy meghívjuk az A-nak az int is konstruktorában a fut, akkor a B konstruktor hívásakor a B-nek a fúja fog lefutni. Mondjuk ilyet nem nagyon illik csinálni, de ez különbség a C++ és a Java között. Tehát erre érdemes figyelni, hogyha valaki ilyet csinál C++-on, akkor más eredményt kap Java-ban. És hát van ez az object ősosztályunk, ami, ahogy mondtam, a fa struktúrában a legmagasabban lévő ősosztály. Ennek a metódusai, amit mindenki örököl, azok a következők. Van neki egy equals nevű metódusa. Az equals metódus az azért kell, mert nincsen pointer dereferenciális, tehát az a csillagoperátor ugye nincsen. Emiatt az a fajta különbség, amit C++-on ott nyilvánult meg, hogyha van két pointerem, akkor ugye meg tudom nézni, hogy A egyenlő B, meg tudtam nézni azt, hogy csillag A egyenlő csillag B. Emlékszünk erre a különbségre? Hogy a pointerüket hasonlítottam össze, a címüket, vagy a tartalmukat. Jávában erre nincs lehetőség, mert csak a referenciához férek hozzá, csak a pointerhez férek hozzá, tehát az A egyenlő B az azt ellenőrzi, hogy a két változó ugyanarra az objektumra mutat-e a memóriában. Az A pont equals B, az pedig elvileg azt kellene ellenőrizze, hogy a két objektum tartalma azonos-e, még akkor is, ha az nem ugyanaz a két objektum. Ezzel szemben a default implementáció az equals-nak, az továbbra is a referencia azonosságot nézi, de minden egyes osztály létrehozásakor javasolt, hogy az equals az tartalom alapján hasonlítson. Tehát definiáljuk felül, és a tartalom alapján hasonlítsunk. Na most ez nem jelenti azt, hogy nekünk itt minden egyes osztálynál kézzel kell előállítani metódusokat. Az Eclipse környezet, amit használni fogunk SoftLab 3-ból, abban vannak nagyon kellemes ilyen default beállítások, hogy akkor generálja ki az equals-t, meg generálja ki a konstruktorunkat, meg generáljon ezt, azt, amaz, tehát ezt azért egy jó fejlesztő környezet ki fogja nekünk generálni. A lényeg az, hogy a kettő közötti különbséget érzékeljük. Hashcode, később majd beszélünk róla, lesz egy ilyen függvény is, ezt is kigenerálja nekünk az Eclipse, tehát nem kell vele igazából foglalkoznunk. Finalize, beszéltem róla, ez hívódik meg akkor, hogyha az objektumunk ki lesz takarítva a memóriából. Van egy nagyon érdekes metódus, ez a toString metódus, ez C++-ban nem volt. A toString metódus igazából C++-ban talán annak felel meg, ahogy az ilyen O-streambe való bele shiftelés. Erre emlékszünk, hogy volt egy ilyen, hogy operátor nyíl-nyíl, és akkor kaptunk egy O-streamet meg az objektumot. Na igazából ehhez hasonló ez a toString. A lényeg az, hogy egy string reprezentációt állít elő az objektumunkból. Tehát ezzel tudjunk mondjuk debugolásnál, vagy akár mindent kiíratni, hogy mi az ő tartalma, vagy kicsoda az objektum. Ezt is nem kötelező felüldefiniálni, de hogyha felüldefiniáljuk, akkor onnantól, ha bármikor string reprezentációra van szüksége a rendszernek, akkor ezt a toStringet fogja meghívni. És van egy clone nevű metódus is, ez igazából, ami a copy konstruktor szerűségnek felelhet meg. A clone való arra, hogyha szeretnénk az objektumunkból egy másolatot csinálni, hiszen csak simán a referenciájának a másolásával ugye nem másolódik az objektumot, csak a referencia adódik át. Szeretnénk egy új objektumot létrehozni a régi mellett, egy ugyanolyan tartalmú új objektumot, akkor a clone metódussal tudjuk ezt megtenni. Értelemszerűen a visszatérés értéke az új objektumnak a referenciája lesz. Ahhoz, hogy egyébként ezt megtessük, ahhoz egy clonable nevű interfészt kell majd megvalósítanunk. Mi ez, hogy interfészt kell megvalósítani? Ilyen C++-ban nem volt. Az interfész az megfelel mondjuk C++-ban egy olyan osztálynak, aminek csak pure virtual metódusai vannak. Jó, igazából ez az interfész definíciója, metódusok halmaza, implementálatlan metódusok halmaza, tehát csak metódus deklarációk vannak. Olyanok, mint az osztályok, interfész kulcsszóval kezdődnek class helyett, és nincs hozzájuk implementáció, nem is szabad hozzájuk implementációt adni, majd azok az osztályok, amik implementálnak egy interfészt, majd azok adnak hozzá implementációt. A metódusai egy interfésznek mindig automatikusan publikusak, akkor is, hogyha ezt odaírjuk meg, akkor is, hogyha nem. És lehetnek attribútumaik, azok pedig automatikusan public static finalek, tehát lényegében publikus konstans értékeket fognak leírni. Na most, hogy kicsit zavarossá tegyük a képet, interfészek között megengedi a Java, hogy többszörös öröklés legyen. Magyarul egy interfész, az lehet több interfésznek is a leszármazottja. Ez mit jelent? Értelemszerűen nem azt, hogy ő felüldefiniálja az ott lévő metódusokat, hanem azt, hogyha van egy A interfészen meg egy B, és van egy C, aki mind a kettő leszármazottja, akkor a C interfészben mindazok a metódusok deklarálva lesznek, amik a két korábbi interfészben benne voltak. Vajon miért van az, hogy ez interfészekre megengedett, osztályokra pedig nem? Hát ennek igazából a virtuális öröklés az oka. Ugye visszaemlékeztek, a virtuális öröklés az C++-ban egy mumus téma volt, ugye? Mindenki emlékszik rá, hogy Szebi fölvezette, és akkor ott valami szörnyűségek kerültek elő, vagy legalábbis nekem mindig ez az emlékem a virtuális öröklésről. Na ezt akarták a Java-ban elkerülni, és ugye osztályok esetén ott gond lehet, hiszen hogyha két osztálytól is öröklök, és ugyanazt a attribútumot, ugyanazt a metódust öröklöm két osztálytól, akkor gondba vagyok, hogy akkor most melyiket is lehet használni. Emiatt azt mondták, hogy legyen egyszeres, és akkor ez a gond, ez ki van küszöbölve. Viszont interfészek nem implementálnak. Tehát, hogyha ugyanazt a metódust definiálja két interfész, akkor olyan nagy baj nem lehet, hiszen implementálni úgyis majd a leszármazott, vagy a megvalósító osztály fog. Azért ettől függetlenül itt még lehetnek gondok. Tegyük fel, hogy van két interfészem, az egyik, mind a kettő a foo metódust, aminek nincs paramétere, deklarálja, de az egyik int visszatérés értékkel, a másik meg double visszatérés értékkel. És ezek után én csinálok egy olyan interfészt, ami mind a kettőnek a leszármazottja, akkor mi lesz? Fordító reklamálni fog, hogy ilyet nem lehet, mert a foo metódus, azt nem lehet egyszerre int meg double visszatérés értékű is, tehát azért itt a fordító rá fog csapni a kezünkre. Általában elmondható, hogy a Jávánál próbáltak mindent, amit csak lehetett a fordító alá beszuszakolni. Tehát mindenfajta ilyen hiba lehetőséget a fordító által felismerhetővé tenni. Ez majd a kivételkezelés kapcsán is látszani fog. Hogyan tudok interfészt implementálni? Tehát vannak olyan interfészeim, amiben csak metódus deklarációk vannak, és szeretnék egy osztályt, ami ezeket meg is valósítja. Azt tudom mondani, hogy mondjuk itt ebben a példában class A extends B, ugye ez még csak az öröklés volt, egy B osztálynak a dolgait örökli, és implements C és D, tehát a C és D interfészeket megvalósítja, vagyis azok az metódusok, amik a C és D interfészbe le voltak írva, azok az A osztályban benne vannak. Az A osztályon hívhatók. Mi van akkor, hogyha nem minden metódust implementál ezekből az interfészekből, akkor a fordító szólni fog, hogy ezt az osztályt abstraktnak kell neveznünk, hiszen vannak olyan metódusai, amiket elvileg hívhatnánk, hiszen az interfész ágon ő már ezeket tudja, de nem implementálta, tehát valójában végrehajtani nem fogjuk tudni őket. Itt van egy egyszerű példa, van az A interfész, két metódussal foo bar, a B osztályunk az abstract, hiszen az csak a foo metódust implementálja belőle, a bart nem, az A osztályunk pedig nem abstract, mert ez a foo-t is meg a bart is szépen megvalósítja. No, vannak csomagjaink meg belső osztályaink. A csomag megfelel a C++-os namespace-nek. Namespace, vagy nem tudom, hogy ejtik, Ausztráliában namespace, tehát hát azok ilyen furán beszélnek. Egyszer Londonban a metró megállt, és bemondta a bemondó, hogy most nem a mondatot már nem tudom, de benne szerepelt a train, a station, a delay, meg még 3-4 ilyen szó, ami olyan vicces volt, tehát kicsit volt egy ilyen külső londoni kiejtés a usernek. No, szóval namespace, magyarul namespace. A package-ek, vagy csomagok, ezek, tehát a namespace-nek felelnek meg. Hogyan tudok definiálni csomagot? Úgy, hogy az osztály elé oda tudom írni, hogy package valami pontos vesző. Ezzel én definiáltam azt, hogy ami a továbbiakban ebben a fájlban lesz, az ebbe a megadott package-be tartozik. És ahogy az osztályoknak a forráskód fájja, meg maga a tartalom az össze van rendelve, tehát ugye egy hello osztály az a hello.java-ban, mint fájlban kell szerepeljen, ugyanígy a csomagok is össze vannak rendelve direktorikkal, vagy mappákkal, vagy folderekkel, vagy nem tudom ennek most mi a mai divatos elnevezése, könyvtárakkal. Tehát minden egyes csomagnak meg kell felelni az fájlrendszerben egy könyvtárnak. Ha egy csomagban van egy osztály, akkor az a megfelelő könyvtárban kell legyen, az ő fájja a megfelelő fájlrendszerbeli könyvtárban kell legyen, és hogyha a csomagok között hierarchiát definiálunk, tehát hogy az A csomagban van a B csomag, abban a C csomag, akkor ez a fájlrendszerben is úgy kell megjelenni, hogy az A könyvtárban van a B könyvtár, abban a C könyvtár, stb. Tehát itt egy az egy megfeleltetés van csomagok és könyvtárak vagy mappák között. Hogyha én egy osztályt meg akarok nevezni, akkor alapvetően az ő teljes nevét, tehát hogy Vlagyimir Iljics Lenin, ezt ki kell mondanunk. Ismerős még ez a név, vagy ez? Ez még úgy megvan, ugye? Meg ilyen nevek még van. Ez Jávában a Fubar Baz My Class, mondjuk ez a. Tehát a végig mondjuk, mint az abszolút elérési cím egy, vagy név egy fájlrendszer esetén. Hogyha szeretnénk röviden beszélni valakiről, tehát nem így a teljes nevét folyton Vlagyimir Iljics Leninezni, ugye az hosszú időn át fárasztó tud lenni, akkor importálni tudunk, ez megfelel a using namespace-nek egyébként C++-ban, az import kulcsszóval, vagy megadjuk az osztály neve, vagy a package nevet, és a végén egy csillaggal jelezzük, hogy az abban lévő összes osztályt most már a kereszt nevén fogjuk szólítani, tehát innentől nem kell kimondanunk, hogy Vlagyimir Iljics Lenin, csak azt, hogy Lenin, és akkor tudjuk, hogy kiről van szó. Vagy ki tudjuk mondani, vagy meg tudjuk mondani, hogy csak egy adott osztályt akarunk így csak az osztály nevén hívni. Tehát ez egy ilyen rövidítés. Onnantól tegezhetjük az osztályainkat. Természetesen, hogyha két csomagot is így beimportálok, akkor hát egyfelől az import nem jelenti azt, hogy a forráskódom mérete nőne. Tehát ez semmifajta teljesítménynövekedéssel, romlással nem jár. Ez annyi, hogy kevesebbet kell gépelnem forráskódba. Kettő, ha két csomagot így megnyitok, beimportálok, és ugyanolyan nevű osztály van benne, akkor a fordító nem fogja tudni, hogy melyik osztályra hivatkozunk. Tehát, hogyha egy olyan nevű osztályra hivatkozunk, ami mind a kettőben benne van, akkor azoknak a teljes nevét ki kell írni. Tehát ez a feladat. És itt lassan a végéhez közeledünk az órának, úgyhogy következő alkalomra azért maradt még tudnivaló. Ezek a wrapper classes, ilyen csomagoló osztályok téma, ezt még azért elmondanám. Tehát, hogy ahogy mondtam, kétfajta típusunk van Jávában, primitív, meg összetett. Ez a fajta kettősség, ez néha kellemetlen. Tudnélik, hogyha én szeretnék mondjuk egy dinamikus tömböt csinálni, van egy ilyenünk, hogy vektor. Ez dinamikusan tud nyújtózkodni, de a vektor az objektumokat tud tárolni. Tehát ő csak a komplex osztályokat tudja tárolni, úgy van megírva. Ahhoz, hogy ő integereket, vagy longokat, vagy double-öket is tudjon tárolni, az gázos, mert ő összetett típus tud, ő referenciát tud, viszont a primitív típusokra nem tudok referenciát csinálni. Mi a megoldás? Csináltak ilyen csomagoló osztályokat, amik megegyeznek nevükben többé-kevésbé a primitív típus nevével. Hát az integernek van kicsit más neve, ott kiírták a teljest, nagybetűvel kezdődik. Ezek tárolnak értéket, tehát mondjuk byte, boolean, integer, long, double, akármi értéket, és ez már objektum, tehát őt mondjuk egy vektorba be tudom tenni. Hogyan tudok a kettő, ez egyikből a másikba átérni? Tehát primitívből hogyan tudok ilyen csomagolót meg viszont? Nagyon egyszerű, a csomagolót létre tudom úgy hozni, hogy new, a csomagoló név, zárójel paraméterként az az érték, amit neki tárolnia kell, vagy egy string, amiből ő be fogja olvasni. És hogyha már vannak ilyen objektumaink, vannak ilyen osztályaink, akkor nagyon jól jártunk, hiszen akkor ők plusz meta információkat is tartalmazhatnak, tehát, hogy mi a legnagyobb ábrázolható érték, mi a legkisebb ábrázolható érték, mi a végtelennek az értéke, mi a mínusz végtelen, mi a nem szám, tehát hogyha mondjuk nullát elosztom nullával, tehát ezek mind szépen benne vannak ezekbe a típusokba. És tudnak rotálni, módosítani, megforgatni, mit tudom én, tehát ilyen specifikvényeket is tudnak. És az átjárás az egyikből a másikba, az most már kényelmes, van ez a boxing, boxolás, dobozolás, aki a tótékat ismeri, tudja, miről van szó, tehát egy ilyen dobozolós játék, ami arról szól, hogy a primitív típus az bárhol használható, ahol az objektum típus kell, a fordító automatikusan oda generálja az objektum típusba való belecsomagolást, ezért hívjuk dobozolásnak, illetve ahol a primitív típust várjuk, mondjuk egy kifejezést, hogy A plusz B, ez csak primitív típusokra meg a stringre működik, ott pedig ki fogja csomagolni az összetett, tehát ebből a csomagoló osztályból a benne lévő kifejezést. Tehát ez szépen kényelmesen használható. A probléma az, hogy ez nem túl hatékony, tehát azért túlzottan ne használjuk. Jó, hát körülbelül eddig jutottunk. Jövő alkalommal, ami nem a jövő héten lesz, hanem utána, jövő hét, utáni héten én leszek szerdán is és pénteken is, akkor innen a különböző plusz feature-öktől fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet és kellemes hétvégét kívánok!